Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket advent első vasárnapján. Tőlem megszoktátok már, hogy mindig egy könnyű témát hozok. Igen, könnyen emészhető, ilyen kis laza üzenetet. Ma sem fogtok csalódni. Azt gondolom, akik így ismertek, de legfőképpen akik ismeritek a mi úrunkat, a Jézus Krisztust, és az ő benne lévő igaz szeretetet, amelyben elkötelezte magát arra, hogy megmentsen bennünket. Jézus olyan módon oda szentelt, oda szánta magát a megmentésünkre, hogy egészen végig a kereszt halálig nem tudta senki eltántorítani az útból. Pedig még a hozzá legközelebb állók is, gondoljatok Péterre, az ő tanítványára is megpróbálta megállítani, hogy nem történhet meg veled, nem lehet, hogy meghalljál. Ott volt a küzdelme a Getsemáné kertben, amikor tusakodott, hogy ez nagyon nehéz, ami rávár, és a kereszthalál, az atyától elszakadottság állapota, a mi bűneinek a magára vétele, ez egy félelmetes teher volt, küzdött, de azt mondja, atyám, legyen meg a te akaratod, és ne úgy legyen, hogy én. Szóval Jézus Krisztus ma is így küzd minden életért, és egyáltalán nem közömbös neki a mi életünk és sorsunk. Amíg bennünk van az életnek lehellete, számíthatok arra, hogy az Isten küzdeni fog azért, hogy igazán és egyenesen megtaláljuk a Krisztus útját, és azon járjunk. Így van ez? Így tapasztaljátok? És ez néha nem feltétlen kellemes, néha ez egy bátorító igében, Zsoltárban jelentkezik, máskor meg nagyon kemény megrázkódtatáskon keresztül megyünk, vagy éppen súlyos próbatételeken keresztül tanuljuk meg azt, hogy emberi erőnk, bölcsességünk korlátozott, és rászorulunk az élő és egyigaz örök Isten segítségére, támogatására, ráébredünk, hogy már-már azt gondoltuk, mi vagyunk az Isten, és mégsem. És lapozzatok a Mózes első könyvéhez, itt is a negyedik fejezethez. Ezt a fejezetet nézzük meg, és majd még az ötödik fejezetre is utalni fogok. De a negyedik fejezetet, Mózes első könyvének negyedik fejezetét olvassuk. Helyeteken ülve hallgassátok figyelmesen. Azután Ádám feleségével Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Káint, és ezt mondta: fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káin áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr: miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt áll, leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Azután ezt mondta Káin a testvérének, Ábelnek: menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr megkérdezte Káintól: hol van Ábel, a testvéred? Káin ezt felelte: nem tudom, hát őrzője vagyok én testvéremnek. De az Úr így szólt: mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arra a földről, amely megnyitott a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet művelet többé, ne adja neked termőerejét. Bujdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak: nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny földről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bujdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki: nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr szín elől, és letelepedett Nód földjére, hogy Nód azt jelenti, hogy hajléktalan, hajléktalanok földjére, Édentől keletre. És Káin feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, és fiáról Énoknak nevezte el. Énoknak született Irád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül, ugye megjelenik a több nevűség, Isten tervével ellentétben, hogy Isten eredeti terve az egy nevűség volt. Egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált, ő lett a sátorlakók és a pásztorok ősatja. Testvérének Jubá volt a neve, ő lett minden citerás és fúvalás ősatja. Cillá is szült Tubálkáint, mindenféle rész és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Tubálkáin hugát, Naamát. Egyszer ezt mondta Lámek feleségének. Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. A hétszeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ádám újból feleségével hált, és fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta, adott nekem az Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fia, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Eddig az ige. Amen. Azt mondja az írás az első versben, a felolvasott első versben, hogy amikor megszületik a gyermeke Évának, Káin, akkor azt mondja, hogy fiút kaptam az Úrtól. Ez egy nagyon komoly és erős hitvallás, Évának a hitvallása. Abban a felismerésben gyökerezik ez a hitvallás, hogy Isten az életnek a forrása. Nem azt mondta, hogy mi akartunk gyereket, aztán lett gyerekünk, hanem azt mondta, hogy az Isten megajándékozott engem, az Úr adott nekem gyereket. Tehát lehet látni, hogy Éva az Istent az élet urának tartja, az élet fejedelmének tartja. És ez egy nagyon új szövetségi gondolat, mert a názeti Jézus Krisztus maga az élet ura, benne és általa van szabadulás a bűntől, a gonosz hatalmából, és általa van az örök életre bemenetel és lehetőség. Káin neve a héber kána kifejezésből azt jelenti, hogy elnyer, megkap, ezért is nevezte el Káinnak ezt a fiút, mert Isten adta, Istentől kaptam. Ábel neve pedig a héber, hebel vagy lebel kifejezésből ered, ami azt jelenti, hogy lehellett pára. A Prédikátor könyve tele van ezzel a kifejezéssel. A Prédikátor könyvében általában a magyar fordításokban azt olvasod, hogy minden hiába valóság, azaz minden hebel vagy lebel, azaz nem pontosan van fordítva, mert a szó nem hiába valóságot jelent elsősorban, hanem mulandót. Azaz Ábel nek a neve azt jelenti, hogy nem örök, mulandó minden ezen a földön, amit látunk ebben a világban. És hát nyilván utal Ábelnek a rövid életére is. Nagyon különös dolog ez, hogy hozzáfogott a két férfi a munkához. Az embert az Isten munkára teremtette, és kezdetől fogva ez így volt. Mindenki választott magának valamilyen foglalkozást, és elkezdtek dolgozni, hogy eltartsák magukat, családjukat. Káin ugye földműves lett, Ábel pedig állattenyésztő lett. És valahogy mind a ketten úgy gondolták, hogy úgy illendő, hogy amit termett, és amilyen javadalmat és jövedelmet szereztünk, abból áldozzunk az Istennek. Hogy miből fakadt ez, nem tudom pontosan megmondani, nyilván a Bibliában ez így nincs kijelentve, azt tudjuk, hogy az első ember pár állatbőrbe volt öltöztetve, és valamilyen módon ugye véráldozat volt az ember mesztelenségének a elfedésére, de azért hadd mondjam nektek, hogy azt gondolom, hogy ebben nem ez a lényeg. Tehát nem feltétlenül járunk jó úton, hogyha az áldozatok formájára tekintünk, mert a Biblia tanítása szerint a lényeg nem abban volt, szóval a különbség nem abban volt, hogy mit áldoztak, hanem hogy milyen szívvel. Ezt olvastuk, ugye, hogy Káin vitt a földgyümölcséből, Ábel pedig vitt az állatok ellésének, állatai ellésének való kövérjéből. Mózes harmadik könyvében az állatok kövérének áldozata a legbőségesebb áldozatnak, a legnagyvonalúbb áldozatnak a képe egyébként, majd a törvény idején jelentkezik ez. Tehát a szívben van különbség. Nem az volt a lényeg, hogy ez csak zöldségfélét, hát az termett neki, az volt, hogyha nem bárta volna Isten tőle, hogy más vigyen, ez volt neki, ezt vitte az oltára. A másik pedig ugye milyen állata volt, ezt áldozta és ezt vitte az oltára. Az áldozatot azt határozza meg ennél a két férfinál, hogy a szívében mit gondolt Istenről. Milyen volt az Isten képe, milyennek látta az Istent, hogy viszonyult az Istenhez. És ebből fakadt az, hogy hogyan áldozott Istennek. Ez bármilyen áldozatra igaz a mi életünkben is, legyen ez anyagi természetű, az időnk vagy szolgálatunk, hogy azt határozza meg, hogy milyen módon állunk hozzá a szolgálatokhoz és az áldozatokhoz, hogy hogyan gondolkodunk Istenről. Isten milyen helyet foglal el az életünkben. És ez meghatározza az áldozatunknak a módját, hogy hogyan fog ez megjelenni az életünkben. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk a 11. rész 4. versében, ahol a hithősökről beszél, a hitről beszél a Biblia, hogy hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ez által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz. Mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, ahogy hite által még holta után is beszél ez az áldozat. Tehát Ábel áldozata Istennek szólt, mint az élet urának, és azt mondja a Biblia, hogy ez túl mutatott ez az áldozat, az Ábel áldozata az ő halandó életén. Holta után is beszél, azaz van olyan áldozat az Isten előtt, amely örökké való gyümölcsöket, értékeket nyer belőle, aki ezt ilyen módon áldozik az Istennek, mennyei megjutalmazásra, de a földi életben is generációkon átívelő áldás lesz a következménye. És azt mondja az írás, hogy Ábel hitáltal áldozott, és Isten pedig visszaigazolta ezt a hitet, és az isteni visszaigazolás megerősítette benne az Istenbe vetett bizalmat. Sokan vágyakoznak keresztény emberként, hogy erősödjön a hitük, de nem áldoznak Ábel módjára. Az Ábel módjára való áldozathozatal az a jó szív, jó lélek, öröm, és hogy mindenek elé teszem az Istent és az Isten dolgait, azból egy megtapasztalás jön, egy visszacsatolás jön, amely az én hitemet visszaigazolja, és megerősíti. Példa tehát Ábel hite, amelynek mennyei jutalma, és generációkon átívelő áldása van. Az új szövetségi szentírás tehát így mutat vissza, így mutat rá Ábel áldozatára. Menjünk tovább. Azt olvastuk, hogy Káinra és áldozatára pedig nem tekintett Isten. Tehát valószínűleg, hogy ő nem hitből áldozott. Nem Isten által bizalomból áldozott, hanem valamilyen más motiváció volt a szívében. Tehát azt lehet látni, hogy áldozatot hozni Istenért lehet rossz motivációból is. Ezért nem az mutatja meg, amit teszünk, hanem az, ahogy tesszük, hogy hogyan gondolkodunk az Istenről, az élő Istenről. Káin nagy haragra gerjedt. És azt mondja a Biblia, lehorgasztotta a fejét. Nem Isten tudott a szemébe nézni senkinek. Ábelnek a tekintetét különösen utálta. Nem bírni benézni a szemébe. Nem szeretett a jelenlétébe se lenni. Kerülte a társaságát. Az Úr oda ment hozzá, mondom, nagyon nehéz eltévedni, mert mondja neki az Úr, hogy miért gerjedtél haragra? Miért horgasztod le a fejed? Ha jót cselekszel, hát akkor emelt fölre járhatsz, és ott lehet benned az a egészséges bizalom, biztonság, erő. Ha meg nem jól cselekszel, akkor vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt áll, és vágyakozik te utánad, vágyakozik te rád. Szóval ajtód előtt leskelődik, leselkedik ez a bűn, és vágyakozik te rád, de azt mondja, de te uralkodj rajta. Van olyan áldozat tehát, amelyre az Isten nem tekint rá, mert és így hiába való. Nincs értelme az Istennek fél szívvel áldozni. Így van? Semmi értelme nincs. Nem kedves az Úrnak. Szoktam mondani, hogy gyülekezetben is nem az a lényeg, hogy mit csinálunk, hanem hogy milyen szívvel. És inkább ne csináljuk, ha azt nem tudjuk olyan szívvel, olyan lélekkel csinálni, amelyre azt mondja, hogy az Isten jó illata számomra. És nem jön belőle az a visszaigazolás a szolgáltatónak, hogy megerősíti a hitét. És azt mondja, Uram, de jó a te szolgádnak lenni. Jó, hogy gyülekezet plántálókkal találkoztunk a hétvégén, és jó volt érezni a reménységet. Annyi nehézséggel küzdködnek, de tele voltak reménységgel. Életkedvel, jó kilátásokkal. Nem baj, hanem az én életemben. De látom a gyerekeimet, azt mondja, olyan erősen szolgálják az Urat. Halleluja! Már beálltak, már viszik tovább. Nem tudom, mit látunk mi a magunk életében, de jó az Úr. Teljesen felemelő volt, érted? Látni bennük, hogy így állnak az élethez hozzá, így gondolkodnak. Jó reménység van, hogy ország határa keleti részétől, a legnyugatabb részéig, a legészakibbtől, a legdélibbekig, ott vannak szerte a mi közösségünkben is olyan gyülekezet plántálók, akik családostól ott vannak az Úr munkájában. Az Úr nem tudja megáldani tehát az ilyen úton járót, aki fél szívvel áldozik, és nem lesz gyümölcse sem ennek az áldozatnak. Istent nem lehet lekenyerezni. És nem egy koldus, hogy löksz neki valamit, és azt mondod, na hát, jó van, akkor most van egy kis szavaidőm, akkor lökjünk az Istennek valamit. Még nyugdíj cserünk is, sóhajtozunk, hogy mondja az írás. Ha! Vagy mondja az írás, azt hiszitek, olyan a zenétek, mint Dávidé. Hol vagytok ti Dávidhoz, mondja a szívetekben. Ugye ez a, meg ezek a képek, hogy Dávidnak a zenéje nem azért, mert ez professzionális zenész volt, hanem mert szerette az Urat. És rendkívül hálás volt az Istennek. És ezért, amikor elkezdett zenélni, megindultak az isteni erők, az isteni kegyelem, az isteni jelenlét. És mikor ő felépítette ezt a fajta dicsőítést, akkor nem zenei tudást adott elsősorban által a csapatának, a profétai csapatnak, hanem ennek a megértését. Azt mondja, az Úr énekeire tanították őket, nem a kottákra pusztán. Nyilván azokra is valószínűleg, hogy hogyan kell csinálni ezt azt, de nem ez volt a lényege, hanem azt mondja, hogy kell az Isten dicsőíteni. Nagyon kemény dolog ez a kép, amit benne van a Biblia első lapján, és nagyon igaz a mai napig is, azt mondja, hogy a bűn leselkedik rád. És a héber rábac kifejezés az egy babiloni démonnak a neve. A babiloni nyelvből került bele a Bibliába, azt mondják Biblia tudósok, és ez azonosítható egy babiloni démonnal, amelyre azt lehet tudni, hogy úgy látták és úgy tapasztalták, hogy ez a démon a házban lakókra leselkedik, hogy leuralja az életüket, és félelemmel megkötözze őket. És birtokba vegye az életüket, a házban lakókat, és az otthonokat, a családokat. És erre mondja az Isten igéje, Isten mondja Káinnak, hogy figyelj oda, ember! Egy gonosz szellem, egy gonosz démon vár arra, hogy bemenjen az életedbe. Ne legyél bolond! Így leselkedett a bűn Káinra, és vágyakozott arra, hogy az Istentől elszakadt természetében, ugye a bűn következkében az ember elszakadt Istentől. Már az édenkertből kiüzetés utáni állapotban, szellemi állapotban van az ember, az elszakadás állapotában van, és az embernek keresni kell az Istennel való kapcsolatot. Ebben az állapotban van Káin. Tehát elszakadt a természetében, és ebben a természetben, erre a bűnre hajlamos természetben megjelent a féltékenység, az irigy, és ez a féltékenység és az irigység megtermékenyítésre várt. Olyan ez, mint az anya méhében, ott van a petesejt, és vár arra, hogy megtermékenyítésre kerüljön. És ha megtermékenyül, akkor elkezd nőni a magzat. És majd megszületik a gyermek. Benne van a Bibliában ez, mindjárt ki fogom fejteni, hogy mennyire így szól az Isten, így figyelmezteti az Isten az embert. Ott Káint, jelen esetben bennünket. Hogy megtermékenyítse tehát ezt a féltékenységet, irítséget benne, és abból majd megszülessen az állandósuló, lelkét egyre inkább eluraló irítség, harag, majd a gonosz tedd. A rád vágyódik, azt mondja itt Isten igéje, megjelenik két helyen a Bibliában, az 1 Mózes 3.16-ban és az Énekek éneke 7.10-ben, és mind a kettőn a szexuális vágyra vonatkozik. Azt mondja, hogy rád vágyódik, azaz azt jelenti, hogy megtermékenyítse benned a romlottságot. Az irítség kifejezés azt jelenti, hogy féltékenység, rossz indulat, gyűlölet. Amikor ez elkezdi hatalmába keríteni az ember lelkét, az valami borzalmas állapot. Gondoljatok bele egy féltékeny nőbe, vagy egy féltékeny férfiba, aki okkal, ok nélkül állandóan azt a kényszert érzi, hogy nyomozzon a társa után. Milyen élet lesz abból? Áldott? Áldott? Egy borzalmas élet lesz. Borzalmas. És a féltékenység nagyon sok gyilkosságot motivál. Azt mondják bűnügyi szakértők, hogy a legtöbb gyilkosságot az ilyen házassági vagy szerelmi féltésből követik el. Az egyik legjellemzőbb ok a gyilkosságra. Ez a fajta féltés, féltékenység. A sátánban is ez jelent meg az Istennel szemben. Féltékennyé vált, irigy lett az Istenre. És ebből az irigységből született aztán meg a lázadás. Tehát nagyon jól ismeri a sátán azt, amivel találkozik, és amit gerjeszteni próbál Káin életében. A prédikátor maga ezt mondja, láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Amikor sikerül valami, és akkor nem azt mondják, ó, de jó, ha nem. Ugyanez történik. Lehorgasztják a fejüket. Elváltozik az arcuk. Vagy felderül. És szívből tudnak örülni mások sikereinek. Ugye? A két lelkület mennyire különbözik egymástól? És mondja a prédikát, ez is hiába valóság, hasztalan erőködés, ez is mulandó, hasztalan erőködés. Aztán menjünk tovább, a bűn megfogan és halált nemz, Jakab szavaival élve. Egyszer ezt mondta Káin testvének Ábelnek, menjünk ki a mezőre, tesó. Lehet, hogy áldozzunk az Úrnak. Gyere, nézd meg, hogy áll a veteményem. Gyere, menjünk ki. Nem tudjuk, hogy miért, de hívta magával. Amikor a mezőn voltak, rátámadt, úgy gondolta, hogy nem látja senki. És tudja, a bűnnek ez a természete. Elhiteti az ördög veled, hogy nem látja senki. Úgy se derül ki. Rátámadt Káin testvére Ábelre, és meggyilkolta őt. Káin felé jó indulattal volt Ábel. Bízott benne. Fel sem erült benne, hogy valami rosszat akar. Ez volt Ábelnek a lelkülete. Ez a fajta másokban bízni tudó lelkület. Hadd mondjam nektek, az életben a csalódások az ember szívét meg tudják keményíteni és keseríteni. És általában ennek a gyümölcse az, hogy már nem tudsz bízni senkibe. A krisztusi lelkület az esélyt ad a másiknak, és nem a félelem motiválja másokkal szemben. Képes és kész bizalmat adni, nem bolondmódra. Ábel tehát gyanútlanul elment testvérével. Káin a neve egyébként kovácsot is jelent, mert ugye Tubál Káin a leszármazottja kovács mesterséget űzött. És mondják azt is Biblia kutatók, hogy a neve ezt is jelenti, hogy kovács. És érdekes a kovácsnak a izzik, üti, és aztán lesz belőle valami. Ábel Ábel, Káin esetében nem hirtelen haragról van szó, mert ki az közülünk, aki nem csattant már életében soha fel? Van ilyen köztetek? Biztos Gábriela alkonya lehet. Még a názleti Jézus is, most azt mondja a Biblia, hogy egyszerűen harag támadt a szében, ahogy beszennyezték ugye a pogányok udvarát a templomban a árusok. Ugye ez nem egy gonosz indulat volt, de hagyd mondjuk meg őszintén, igaz, ha igazságtalanság ér bennünket, hát nem esik jól. Mirem? Pedig te nagyon szent vagy. Nem bántani akarnak, hát törekszel az Úrnak a munkájára, de azért akkor jutnám, hogy előfordul, nem, hogy fölcsattanunk. Én velem is előfordul, hogy felbosszant, és boh! De Káinnál nem erről volt szó, hanem itt egy elhúzódó, megfontott gonoszságá érett ez a harag. Itt nem egy hirtelen fellangolásról volt szó, hogy Isten így csinált, és most mérges vagyok, aztán meg lecsendesik az emberek, mondja, hát nem leszek bolond. A mérges is voltam, bolond csak nem leszek, inkább megtérek is. Segítsen, hogy lecsendesedjen a lelkem. Igaz? Tehát nem hirtelen haragról van szó, hanem már hordozta a magzatot a lelkében. Már a démon megtermékenyítette a romlott lelkében az irítséget, az önzést, a féltékenységet. És egyre nagyobbá nőtt benne a harag. És milyen döbbenetes, hogy ez a gonoszság elkezdte eluralni az egész lényét, és rafináltá tette. Tehát, hogy amikor hirtelen haraggal felcsattansz, akkor ugye az úgy kijön. De itt nem erről volt szó, hanem úgy álságosan berakta a 42 fogas vigyort. Gyere, Ábel, néznek, hogy áldott meg az Úr. Vagy nem tudom, tehát valahogy olyat, nyilván nem, ha mondta volna neki, hogy megöllek, gyere, biztos nem ment volna, nem bolond. Már ott volt benne, már szülés előtt volt, hordozta a lelkében a megtérmékenyített magzatot, kifejlődő magzatot. Egyre gonoszabbá vált, és a lelke mélyén fortyogó gonoszság, méreggel teli gőze elkezdett feláramlani az elméjébe. És az elméjét, a gondolatait egyre sötétebbé tette. És ilyen a gonoszság. Ott fortyog az emberben, és mint mikor fő a fazékban valami, rotyog, és a gőze bejárja, átjárja a légteret, és ez a gőz bement, tudja, ez begőzült, szokták mondani. És ez szellemi mozgások ezek, amit így lehet talán leírni legjobban, és nem én találtam ezt ki, Csia Lajos bácsi mutat rá erre a szív mélyén lévő fortyogása, és akkor annak a hatására, hogy a fortyog az ember lelkében, szellemében, ez, és akkor elkezdi átjárni a gondolkodását, és elkezd megváltozni, gonosszá válni a gondolkodása, a tervei, a szemléletmódja, gonoszszá kezd válni. És figyelj oda, ha a gondolataid a gonoszságon járnak, vigyázz! Vigyázz! A bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása. Végül az ördögi terv célba él, és megszületik a gyermek, az erőszakos halál. Jakab ezt az emberi lélekben végbemenő folyamatot a következőképpen írja le, nagyon világosan, a Jakab 1.14.15-ben. Mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Nem az Isten kísért, mondja, de az nem az Istentől van, hanem a lelked romlottságához kapcsolódik gonosz ördögi tevékenység. És azt mondja, aztán a kívánság megfogan, megint csak ezt a képet használja a Biblia, látjátok az Új Szövetségben, bűn szül, a bűn pedig rajtad eluralkodva, kiteljesedve halált nemz. Nyilván ez okozza a bűnben élő ember halálát is. Ha meg nem tér, akkor az örök halált, az örök kárhozatot. Ha megtér, akkor pedig az Isten bűnbocsátó kegyelme által az örök életet. Az evangéliumokban következőt olvassuk. A Máté Evangélium 5. rész 21-es versétől. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Tehát, hogy haragot hordoz, nem felcsattan, van egy konfliktus, és felcsattansz, és bocsánat, kész, ne arra, hogy tényleg nem úgy reagáltam, hogy kellett volna. Nem erről van szó, hanem ott van benne harag. Figyelj! Van valakivel kapcsolatban az életedben elhúzódó harag? Hordozol elhúzódó haragot valakivel szemben? Akivel kapcsolatban inkább lesütöd a fejed? Nem tudsz a szemébe nézni? Nem felcsatonásról van szó, hanem valamiről, ami romlott természetben meg van tűrve. És vágyódik arra a gonosz szellem, hogy megtermékenyítse, és aztán legyen belőle valami, valamilyen tett. Méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja, hogy a fiának, hogy ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó, hogy jön a tüzére. Ha tehát áldozati ajándékot az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el békülj ki atyád fiával, és csak aztán tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Pál a Róma 13.9-ben így fogalmaz. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ugye ez az isteni szeretet és a romlottság szemben áll egymással. Nem lehet keverni. A bűn generációkon át ható következménye. Mózes 1.4.9. versétől. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Tehát én tudom. Te nem tudod, de én tudom. Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arra a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét. Ha a földet műveled, nem adja meg többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Most azért légy átkozott, mondja Isten Káinnak, az istentelenné vált embernek, és azt mondja, hogy ez a generációs átok belépése egy család életébe. Nem csak Káinra hat ez az átok, hanem minden leszármazottjára, amíg meg nem törik. Nagyon durva. Nagyon durva. Amikor áldatlanságot tapasztalunk az életünkben, személyes életünkben, családi életünkben, munkánkban, tanulmányunk során, bölcs feltenni a kérdést. Jó úton járok-e? Istennek áldozok-e? És nem az ostobák módjára, hanem a Szentlélek által, az evangéliumok szerint, tiszta szívvel áldozok-e Istennek? Az ő oltárán. Önsajnálat a bűnbánat helyett. Azt mondja Káin. Ekkor Káin így szólt az Úrnak. Nagy az én büntetésem, nagyobb, mint hogy elhordozhassam. Ugye itt nem arról van szó, hogy bocsáss meg, hazudtam, gyilkoltam, öltem. Itt nem bűnbánatról van szó, hanem a cinikus. Én, az ego. Hogy én. Hát hogy gondolsz ilyet? Én. Hát azért ez mégis csak sok. Hát nem volt sok, mert ha meghalt volna, se lett volna sok. Isten nem vette el az életét. Hát a kegyelem volt, a lehetőség kegyelmet megadta, hogy még él. Tehát nem a bűnbánat szavai voltak ezek, hanem sokkal inkább az önsajnálat szavai. És tudjátok, az önsajnálat nem megtérés. Néhány dolog, amiből meg kellett volna térnie. Ugye az áldozatával kapcsolatosan istentelen volt. Nem tisztelte Istent istenként. Úgy áldozott Istennek. Ugye a példabeszélyek, a prédikátor azt mondja, megfontoltan jár, amikor Isten házába megy. Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek. Aztán a harag és az irítség jelenik meg, ugye, Káin szívében. Jakab azt mondja, vagy azt gondoljátok, hogy az írások nélkül mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Az ember romló természet. Ha nincs a Szentlélek uralma alatt, akkor bizony föl fognak nőni benne azok, ha nincs gazolva naponként. Műveltek kertet? Ki az, akinek volt, vagy van, vagy látott már kertet, vagy tévében nézett ilyet, vagy... No, mit kell csinálni mindig, amikor beleveted a jó növényeket? Gazolni. Minden évben kell gazolni. Miért gondolják a keresztények, hogy egyszer megtérnek, akkor te nem kell gazolni. Hogy csak úgy nőni fog bennük az életükben a sok jó dolog. Hát tudod, mi fog nőni benned, meg bennem is? A gaz. És azért van az, hogy emberek elhanyagolják az Urat, ostobák módjára élik az életüket, és egyre gazosabbá válik az életük. Sokkal jobban kezdenek hasonlítani a régi romlott életükhöz, mint az újjászületett életükhöz. Láttam ilyen embereket? Rémisztő látni az arcukat, hogy lesütik a szemüket, keserűek, és nem megtérni akarnak, hanem ostobák, mint Káin, hőbörögnek. Hogy sújthatsz engem így, Istenem? Áldatlan az életük, nem áldja meg az Isten az életüket, nem megy semmi nekik, és még mindig nem megtérni akarnak. Ó, Istenem, ha Isten vagy, akkor miért sújtasz engem ennyire? Azért, mert ostoba vagy ember, hogy hát, ha megtérsz, azért. Hogy hát, ha megérted, hogy nem jó úton jársz. Azért. Mert szeretlek, azért. Te meg azt hiszed, hogy azért, mert nem szeretlek. Zsoltárok könyve pedig azt mondja a másik oldalt, hogy a lélekkel teljes ember, a szomjazó lélek, az Isten után vágyakozó lélekre, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó a friss vízhez, úgy kívánkozik hozzád én, Istenem. Ó, halleluja! Ha kívánni lehet valamit magamnak, meg neked, akkor ezt a lelkületet kívánom. És eljön az ébredés. Hidd el! Olyan dolgokat fogsz tapasztalni és átélni, amit eddig még soha. És a koncentráltan ebben a gyülekezetben ez a lelkület megjelenik. Olyan módon fog megjelenni az Isten benne, amit te el sem tudsz képzelni, vagy oly rég tapasztaltad már. De ez kell, hogy a gőz kimenjen. Ami sokszor a Szentléleknek a tiszta motivációit elhomályosítják. És amik arra vezetnek, hogy az életünket széttördeljük mindenféle ostobasággal. Aztán megjelenik a Mózes 4.8-ban a féltékenység, az irítség, a csalás, hamisság, ugye, és majd a gyilkosság, és Istennel szemben ott a hazugság és a szemtelenség, ami ugye a bántó közönyösség, érzéketlenség jelenik meg Káinnak az életében. S hidd el, ha nem tudom elképzelni, hogy az Isten szent lelkédő teljes hívő ember érzéketlenné váljon. Az érzéketlenség már mutat valami fertőzöttséget. Valami olyan terheket hordoz az emberi lélek, amely nem az Istentől van. És ezek eredményezték, hogy Istennek végül teljesen hátat fordított, és a saját feje után kezdett menni, kiszolgáltatva a romlott természete ösztönös vágyainak. Káin öröksége. Káin tehát örökséget hagyott utódainak, és a benne lévő romlottság, az élete példája tovább ment, sőt erősödött. Sokszorozódott az utódaiban. Egy társadalomban az istentelenség nem áll meg, egyre gonoszabbá válik generációról generációra, egyre gonoszabbá válik. Jönnek az újabb generációk egy gonosz életnek, újabb generáció, és ezek gonoszabbak lesznek, mint az apjuk, ha csak meg nem térnek. És nézzétek meg az európai úgymond civilizációt. Vagy nézzétek a történelmet, hogy egy-két generáción keresztül hogy változott meg drasztikusan a világ. Káin gyűlöködő, gonosz természete, megsokszorozódott, irigy természete, megsokszorozódott az utódaiban. Az 1 Mózes 4.23-ban olvassuk, hogy egyszer azt mondta Lámek a hetedik Káintól, feleségének, Ádának és Szilának, ugye neki volt először, ő volt először több nejű a földön, hallgassatok a szómra, asszonyok, Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Tele volt szeretettel, igaz, érzékenysége, gyengétséggel. Tenyerén hordozta az asszonyokat. Biztos jó lehetett a feleségének lenni. Amíg jó, meg is rakta őket, amíg beszóltak egyszer-kétszer. Bocsánat, én közönségesen fogalmazok, de hát gyakorlatilag mégiscsak a szituáció elég közönséges. Embertőlök, ha megsebez. Gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Meg sokszorozódott a gonoszság? Hát igencsak. Jézus vélhetően Péter kérdésére erre a Lámeki gonoszságra visszautalva adott választ. Amikor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle, Uram, hányszor bocsássak meg az ellen vétkező atyám fiának? Még 7-szer is? Tehát belépő a Káini. Tehát olyan gonosz, mint Káin. Akkor még 7-szer is bocsássak meg neki? Mit mond Jézus? Még 70-szer, 7-szer is. Tehát azt mondja, hogy még a Lámeki gonoszságon túl is van bűnbocsánat. Az Isten bűnbocsánatok kegyelme még a Lámeki gonoszságon is túlmutat. És a leggonoszabb embert is meg akarja menteni az Isten, és meg is tudja. Na, ehhez kevés a matek. Mert ez valószínűség számítás szerint lehetetlen. Legalábbis oly kicsi a valószínűsége, hogy ezzel nem is érdemes foglalkozni. De az Istennél nem lehetetlen. Káin öröksége a generációs átok utóda életében. Ez az út és jövő vár minden olyan dologban leszámazottainkra, és itt már rólunk van szó, amit mi nem győzünk le a saját életünkben. Isten ereje által nem diadalmaskodunk rajtuk. Ha valamitől szomorú vagyok, az az, amikor azt mondja, aki én ilyen vagyok. És ezzel tudod azt mondja, hogy ilyen is akarok maradni. De az, hogy te ilyen vagy, az még kevés. Isten akarja-e, hogy más legyél? Ez sokkal fontosabb kérdés. Akarja az Isten, hogy megváltozzon az életem? Ebből a dologból, amivel oly sok keserűséget okozok a barátaimnak, a velem együtt élőknek, a szeretteimnek, a gyermekeimnek, a kollégáimnak, akik úgy közel vannak hozzám, oly sokszor megsebezem őket. Vajon jó van-e így, hogy napirendre térjünk felettük? Ha nem győzöd le, viszik tovább gyermekeid. Ezt az életpéldát hagyod és mutatod a környezetedben élőköz. Sőt, beleplántálod az új hívőkbe, akivel te foglalkozol. Tovább fogják vinni, aki te tanítványozol. Bennük sokszorozódsz te. És azt mondják, hát így is lehet. És gyenge pillanatokban azt mondják, könnyebb út ez. Azt mondani, hát én ilyen vagyok. Fogadjatok el. Bocs, ennek sok köze az evangéliumhoz nincs. Kegyelmes Istenem, megláttam, milyen vagyok. Bűnös ember vagyok, bocsáss meg nekem. Menj el tőlem. Én egy bűnös ember vagyok. Méltatlan arra, hogy itt lakoz a Szentlélek által a szívembe. Értem, miért nem vagyok teljes Szentlélekkel? Hozzá térek a bűneimből. Félelmetes dolog, amikor valaki az önigazság vakolatával próbálja leplezni a saját életének a romlottságát. Van olyan technológia, amikor egy rothadt falat vízálló gipszkartonnal, igaz? Távolságot tesznek, picit szellőzzön, nézek az építészre, és felrögzítik erre a rothadt, romlott vízes falra ezt a vízálló gipszkarton, ezt a szépen bekenik, és akkor megnézed olyan, mintha gyönyörű lenne. De amikor megfúrod, vagy megnézed, mögötte rothad az egész. ilyen az önigazság hamis vakolata, megtérés nélkül. Amikor valaki eljátszik valamit, és megpróbálja bemutatni a saját igazságát, ahelyett, hogy igazságban járna. Jézus ezt mondja, ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Egyeseket közülük megöltök, és keresztre feszítetek. Majd másokat megkorbácsoltnak a zsinagógáitokban, és városról városra üldözitek. Hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, Barakiás fiának a véréig, akit a templomban és az áldozati oltár között gyilkoltak meg, mert megintette a királyt és a vezetőket, azt a királyt, akinek Zakariás apja, akit Zakariás apja segített trónra, megfeledkezett apja jó tetteiről, és mert Zakariás megintette, megölette őt. Bizony mondom nektek, megtörténik mindez ezzel a nemzedékkel. És térjünk át Ábel örökségére, mert van Ábelnek is öröksége, attól függetlenül, hogy meghalt. Ábel öröksége az áldás vonala. Ádám újból feleségével hált, és az fiút szült, Sétnek nevezte el, mert ezt mondta, adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is születtek fiai, a fia, született fia, akit Énosnak nevezett el, akkor kezdték segítségül hívni az Urat. Ádámot sokkolta a családjában megjelenő gonoszság és bűn. Ezt a családapát, ez megtörte. Egyértelműen odafordult, bűnbánattal fordult, megalázkodva fordult az élő Istenhez, és azt mondja, hogy nem csak áldozott már, hanem keresni kezdte az Urat. Megtört szívvel folyamodott, és kezdte segítségül hívni az Úr nevét, hogy ne ismétlődjön meg, ami Káinnal történt az ő családjában. Hogy megtörjön az átok, és kezdődjön egy új dolog az ő családjában. És ebben a lelkületben, amely Ádámnak az utóbbi lelkülete volt, jött, érkezett meg Énos. És ezt tanulta az apjától, hogy hogyan kell megalázkodni az Isten előtt. És hogyan kell beismerni a szükségünket, a romlott természetünk miatt. És hogyan kell segítségé hívni az Urat, hogy megszabaduljunk. És ne uralkodjon el rajtunk a bűn. És hogy felismerjük, hogy a démonok az ajtó előtt állnak, és vágyakoznak ránk. És ha van fogózkodó az életünkben, akkor belekapaszkodnak. De az Úr szabadító Isten, megtartó Isten, ezért az Úrhoz folyamodik, és nem csak áldozatot mutat be, hanem azt mondja, hogy az ő szívének hozzáállása a segítségkérés volt. Segítségért folyamodott az élő Istenhez. Segítség hívta az Úr nevét. Mikás azt mondja, ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj a törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Istened szín előtt. Aki megértette tehát, hogy az életében nem bevakolni kell a romlottságot, hamis látszatokkal elleplezni mindenféle önzést és bármilyen dolgot, hanem oda lehet menni az élő Istenhez, jelentős lépést tett a változás irányába. Aki szembenézett ezzel és fölismeri. A természetünk árny oldalai nem tűnnek el maguktól. Tudtad ezt? Milyen jó lenne, és tudjátok, ez okoz néha problémát a hívő embereknek, mert elhitetik őket gonosz szellemek, ha elmennek bizonyos rendezvényekre, és valami bukfencet csinálnak, akkor az a szent bukfenc, az megváltoztatja az életüket. Hallottatok ilyen tanításokat? Gyere erre a konferenciára, nagy valakihez, G.I. Joe predikátorhoz. Belefúj a mikrofonba. Hanyat tesel vagy? Mindenik meg a teológiai, hanyat is. Alszol is, annak is meg a teológiai. És akkor megváltozol. Nem gondolom, hogy ez igaz lehet. A Bibliában én ilyet nem látok. A Bibliában ezt tanítaná, a Szentírás. Hogy így kellene szembenézni a természetünknek a romlottságaival, amivel szembesülünk. Vagy megadja az Isten azt a kegyelmet, hogy vannak, akik annyira szeretnek bennünket, hogy szembesítenek. Nagyon nagy kegyelem, szabadító erő van abban, amikor a téged szeretők szembesítenek azzal, hogy nem jól van úgy, ahogy az életedben van. Tudtad ezt? Szabadító erő szabadul fel, olyan Isten erő van benne, amikor tőle, az Istentől való kapcsolataink, barátaink, testvéreink, hozzánk közelállókon keresztül az Isten megszólít. Vagy prédikációban Isten szól. És mit csinál az ostoba ember? Menekül a közösségtől. Kerüli a testvéri közösséget. Kerüli az Isten tiszteleteket. Ha meghallgatja is az Isten tiszteleteket, és érintve van, panaszkodik, hogy túl nehéz ez nekem. Hát kéne valahogy balzsamozni a lelkemet, hogy megbátorodjak, pedig ha bős lenne, akkor értené az Isteni erőt a kimondott szóban. Hogy ebben szabadulás van, nem ítélet. Nem ledorongolás van, hanem felszabadító reménység. Pál komoly hívember volt? Kiszavaz arra, hogy Pál komoly hívember volt? Ki tartozkodik? Pál komoly hívember volt. Szerintetek neki volt küzdelme a saját természetének romlott dolgaival? Hát elég képszerűen fogalmaz. Magával kapcsolatosan. Elfogadod azt, a Pálnak volt ezzel küzdelme? Talán olyan szent embernek is, mint te vagy. Magamat már nem ismerem említeni. Szüksége van a Páltól tanult igazságok megtartására? Amen. Akkor mehetünk tovább. Galata levélben azt mondja Pál apostol, a törvény szerint önigazzá vált, és mindenféle misztikumokra hajlamos Galata gyülekezeti tagoknak, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Szeretett és önmagát adta értem. Azt mondja Pál, hogy a megoldás, hogy Krisztusnak adom át a szívemet, az életemet, a Krisztus uralma alá helyezem az életemet. Meghalok a réginek, hogy Krisztus élje az életét bennem. És aztán a római levélben azt mondja, 6. rész, 6. versében, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele együtt, hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek, megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszik, hogy vele együtt élni is fogunk. És így folytatja 1 Korintus 9.26-tól. Én tehát úgy futok, mint aki előtt, nem bizonytalan a cél. Tudom, miért élek. Tudom, hova tartok. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. És akkor most mit akar ezzel mondani? Boxmeccs. Hát boxmeccs, de ki ellen? Ki ellen nem csapkod a levegőbe? Pál, a farizeusok miatt? A démonokkal küszködik így? Kivel van boxmeccse? Hát önmagával. Önmagával. Hanem megsanyalgatom, a megsanyalgatni kifejezés azt jelenti, hogy orba vágni, álcsúcson ütni, ököllel kiütni, káót adni neki. Hát a boxmeccs, azt mondja Pál, nem valaki ellen van, hanem én magammal. Nekem van egy boxmeccsem magammal. Tehát kiütöm magam, azt mondja, hogyha a szabadfordítást alkalmaznék, és szolgálvá teszem a testemet. Az Isten szolgáljátára adom oda, szentelem oda a testemet. Hadd mondjam neked, jobb kettes kapni egy iskolai vizsgán, mint elmulasztani az Istennek való engedelmességet. Jobb. Benne van az áldás, és ne aggódj, az Isten meg fog segíteni. Az embereknek hogyan gondolkodnak? Inkább legyen ötös a vizsga, és mehet minden a süllyesztőbe. Felkaptak egy ötös, mondja, Isten megáldott. De oly távol vannak az Istentől, hogy a hangját már lehet két-három havon nem is hallották. Azt sem tudják, mit jelent a Szentléleknek a hangját hallani. Hogy a Szentlélek vezet és szól hozzám. Oly távol kerültek már. Lehet, hogy minden sikerül egyébként, ahogy belefektetik az életüket. Csak nem az Istent imádják. benne. Most ne értsenek félre, most nem azt akarok mindenkit bátorítani, hogy legyetek kettesek az iskolában, meg ne dolgozzatok semmit. Csak vigyázzunk azzal, hogy ne cseréljük fel az élő Isten imádatát báványok tiszteletével. Szolgálvá teszem a testemet a Krisztus szolgájává, hogy míg másoknak prédikálok, nehogy alkalmatlanná válják már magam a küzdelemre. Ahogy Káin 7. leszámzottja Lámek volt, úgy... Egészség, nagyon jó, hogy hoztam képeket. Tiziánónak a festménye, egy freskója emlékeim szerint, aztán Velencében van, ez a Káin megöli Ábelt festmény. És van Ábelnek is egy leszámozottja, a 7. Ki tudja, ki a 7. leszámozottja Ábelnek? Énok. Itt egy 5-ös, be van írva. Látom, te Bibliát is olvasol, jó van. Itt Illésről van egy kép, amikor tüzes szekérrel jön érte az Isten és ugye Elizeus, ki látja Illést elragadtatni. Énokról mit tudunk? Istennel járt, és? Egyszer csak eltűnt. Pontosan így van, Énok Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette az Isten. Azt mondja, Énok, neked itt a helyed. Majd még visszaküldelek a történelem egy következő pontján, Illés barátommal, majd ott még tanúskodtok rólam, leszek is cirkuszott a földön, majd ezt még megoldjuk, de gyere ide hozzám. Az áldás vonala örökké való áldásokat vonz be az ember életébe. Az áldás vonala hatással van mindazokra, akik körülöttünk vannak, és hatással van az utódainkra. Ne feledd, amivel neked kell megküzdeni az életedben, nem úszhatod meg a küzdelmet, ha jót akarsz azoknak, akiket rád bízott az Isten. És erre mondja az 1 János 3.11-től az írás, ezzel fejezem be, mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt, és meggyilkolt a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjuk, hogy az embergyilkosoknak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. És mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja őt a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő szín előtt azzal biztathatjuk szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Szent lelkéből adott nekünk. Amen. No. Van mind gondolkodni. Igaz? De így van, ez jó.